25. fejezet.
Hogy van az öreg?
Kérdezte Makro.
Van valami változás?
Kato megrázta a fejét és letelepedett felettese mellé a padra. Épp most tért vissza az uralkodó hálószobájából, ahol a helyőrség orvosa Kadminius figyelő tekintetétől kísérve Verikát ápolta. Makro egy parástartó mellett szárítkozott és ivott egy kis helyi sört. Hosszú, kellemetlen nap állt mögöttük. Az eső eláztatta a vadászokat, miközben a sebesült királlyal visszasiettek Kallevába. Mikor alkonyatkor átázva és reszketve visszatértek a városba, Quintillus parancsot adott Kátónak és Verika testőreinek, hogy kísérjék a királyt a szállására, míg Makro a helyőrséghez lovagolt az orvosért. A tribunus őrségbe állította a farkas korszot, a helyőrség és a város körül arra az esetre, ha a Verika ellenségei netán megpróbálnák kihasználni a helyzetet. Mielatt a katonák a sietősen meggyújtott fáklyák fényénél elfoglalták őrhelyeiket és a királyról érkező híreket várták, Makro elindult, hogy csatlakozzon Kátóhoz az uralkodó szállásán. A nagycsarnok zsúfolásig megtelt emberekkel, akik kis csoportokban gyülekeztek a kecskelábú asztalok mellett. A király néhány testőre kivont karddal, éberen figyelve elállta a Verika szállásához vezető utat. Sugdolózás és folytott hangú beszélgetés hallatszott, s az emberek időről időre az uralkodó háló helyére vezető ajtó felé pillantottak. Verika sebesülésének híre gyorsan kijutott a király szálláshelyének falain túlra, végig söpörve Kallev vasáros utcáin, így az atrebátok aggódva várták a fejleményeket. Kátó nézte, hogy az orvos óvatosan lemossa a vért és a sarat az öregember felszakadt fejéről, majd mély lélegzetet véve megvizsgálja a ritkulóhaj alatti fakóbőrt. Aztán leült és odabiccentett Kátónak.
Életben fog maradni, legalábbis egyelőre.
Mik az esélyei?
Nem tudom, lehet, hogy néhány napon belül rendbe jön, de az is lehet, hogy meghal.
Értem, marmogta Kátó. Tégy meg mindent, amit csak tudsz. A király az ágyában feküdt, arca halálsápatnak tűnt a kötés alatt, amit a római orvos tekerte sebb köré. Melkasa alig láthatóan mozgott, ezért jóformán halottnak tűnt. Tudasd velem, ha változik az állapota, szólt oda Kátó az orvosnak.
Igenis, uram.
Kátó odébb lépett az ágytól és a csarnokba vezető ajtóhoz sétált, de mielőtt kilépett volna a hálószobából, hirtelen megtorpant. A szemközti falon egy másik ajtó nyílt, mely a király fogadó termébe vezetett, ahonnan Kátó heves vita folytott hangjait hallotta kiszűrődni. Aztán Quintillus hangosan csendet parancsolt. A centúriót csábította a gondolat, hogy közelebb menjen az ajtóhoz, s hallgatózzon, de nem akart így lealacsonyodni az orvos előtt. A nagy csarnokba kilépve megpillantotta Makrót, ahogy az egyik padon üldögél, ezért oda sietett hozzá, hogy jelentést tegyen neki a király állapotáról.
Tehát semmi változás. Mit mondott az orvos?
Nem túl sokat. Felelte Kátó jól tudva, hogy számos szempár figyelte, amint előbb bukkan Verika a hálószobájából. Artax keményen fejbe ütötte. Sok vért vesztett, de a koponya csontja sértetlen. Talán életben marad.
Ezt jól tenni.
Makro körbe pillantott a termen.
Ez a benyomásom, hogy a helyiek közül sokan örülnének egy új uralkodónak. Nem nagyon kedvelnek minket errefelé.
Lehet, vonta meg a vállát Kátó fáradtan. De azt hiszem, egyszerűen csak félnek.
Félnek?
Makro a döbbenettől kissé hangosabban szólalt meg, mire tucatnyi arc fordult a két centúrió felé a fáklyák fényétől homályosan derengő teremben. Makro közelebb hajolt a barátjához.
Kelták, akik félnek. Nem hittem, hogy valaha is látok ilyesmit.
Alig, ha hibáztathatod őket. Ha a Verika meghal, egyszerre veszítik el az uralkodót és a jogos trónörököst. Ez esetben bármi megtörténhet. Mivel nincs trónörökös, a nagy tanácsnak kell új uralkodót választani. Csak remélhetjük, hogy Quintillusnak sikerül meggyőzni őket arról, hogy olyas valakit válasszanak, aki a mi oldalunkon tartja az atrebátokat.
Hol van a mi kiváló tribunusunk?
Velük van, Verik a fogadó termében.
Reméljük, hatással lesz rájuk a bűvereje.
A bűverő most mit sem ér, marmogta Kátó. Úgy vélem, nyers őszintességgel elmondja nekik, milyen következményei lesznek, ha a törzs megváltoztatja a Rómával való viszonyát. Mindannyiunk érdekében remélem, sikerül eléggé megijesztenie őket ahhoz, hogy hallgassanak a józan eszükre. Makro egy pillanatig hallgatott, mielőtt ismét megszólalt volna.
Gondolod, hogy Quintillus sikerrel jár?
Ki tudja.
Van valami ötleted, kit választanak?
Kato elgondolkodott.
Tinkomius a legkézenfekvőbb jelölt. Ő vagy Kadminius. Persze csak, ha fenn akarják tartani a békét Rómával.
Én is pontosan erre gondoltam,
balintott Makró.
Kadminius lenne a legjobb választás.
Kadminius, hiszen alig ismerjük.
Ellenben azt hiszed, Tinkomius jól ismered.
Makró megfontoltan nézett a barátjára.
Elég jól ismered ahhoz, hogy rábízd az életedet? Bolond vagy, ha bármelyikükben is megbízol.
Lehet. Kato végig simított vékony szálló haján, és összehúzta a szemöldökét. De azt hiszem, ha megbízhatunk valakiben, akkor az Tinkomius.
Nem. Ezzel nem értek egyet.
Miért nem? Makró vállat vont.
Nem tudom pontosan. Úgy érzem, valami nincs rendben azzal, ami Artax-szal történt.
Artax, fintorgott Kato. Mindig is gyanítottam, hogy tervez valamit, különösen azok után, ami a gyakorlótéren történt. Cseppet sem bíztam meg benne, és igazam volt.
Igen.
Nem tudom, mi járhatott Verika fejében, amikor őt nevezte ki örököséül. Mintha aláírta volna a saját halálos ítéletét.
Tévedsz, Kato,
rázta a fejét Makró.
Annak, amit Artax tett, nincs semmi értelme. Verika nagyon öreg, bármikor meghalhat. Miért nem tudta Artax ezt kivárni?
Te is tudod, milyenek ezek, viccentett Kato, lopva a nagy csarnokban összegyűlt benszülöttek felé. Türelmetlenek és forró fejűek. Fogadok, Artax a vadászat során látta, hogy a király egyedül van, és úgy döntött, hamarabb ül a trónra. Szerencse, hogy Tinkomius a közelben volt.
Mondod te!
Az utolsó, amire szükségünk van, hogy egy Artaxhoz hasonló ember kerüljön a trónra itt, Kalevában. Karatakus még mindig szabadon jár, ezért anélkül is van épp elég bajunk, hogy figyelnünk kellene a hátunk mögé azt várva, mikor fordulnak ellenünk az atrebátok. Alaposan elpáholnának minket. Szerencsénk, hogy így alakult. Hát, másrésztől azonban...
Igen.
Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy valami még rosszabb készülődik. Ez az ügy távolról sem ért véget.
Ó, a fenébe is,
csapott Makró a fiatalember vállára.
Mikor fejezed már be, hogy mindenben a legrosszabbat látod? Mindig ilyen voltál, amióta csak ismerlek. Valami még rosszabb készülődik. Foglalkozz inkább magaddal egy kicsit, fiú. Vagy ami még jobb, foglalkozz ezzel a pohárral. Tessék, mindjárt teletöltöm. Semmi sem vidítja fel az embert annyira, mint amikor alaposan a pohár fenekére néz.
Kato kicsit neheztelt, amiért felettese fiúnak szólította. Ezzel néhány hónappal korábban még nem volt semmi baja, amikor Makró optiójaként szolgált, de immár centúrióvá léptették elő. Végül azonban elfojtotta a haragját. Semmi értelme nem lett volna, ha két római tiszta benszülöttek nyugtalan tömeg előtt különbözik össze. Ezért aztán kényszerítette magát, hogy kiürítse a poharat, amit Makró oda nyújtott, és összeszorított fogakkal próbálta kiszűrni az üledéket, ami sárszerűen zavarossá tette a helyi sört.
Na, így már mindjárt jobb,
mosolygott Makró.
Igyekezzünk a lehető legjobban kihasználni az időt, mi alatt a tribunusra várunk.
Az egyik asztalnál ültek, hagyva, hogy a parázs tartó melege átjárja őket. Nyírkos tunikájukból pára szállt fel, miközben egyre több sört ittak. Kato sokkal érzékenyebb lévén az ital hatására mind jobban elálmosodott, és hátát a falnak támasztotta. A szemhéjai egy pillanatra megrebbentek, aztán lecsukottak. Végül lehorgasztotta a fejét, és elaludt. Makró derült arccal nézte a barátját, de nem ébresztette fel. Különös módon tetszett neki az ifjú pillanatnyi gyengesége. Szívből örült Kato előléptetésének, de néha elégedetten látta, hogy saját tapasztalatai jóval többet számítanak, mint a fiú nyilvánvaló tehetsége. Habár számos csatát végigharcolt, amióta a sasok szolgálatába állt, és a legnehezebb körülmények között is bátornak és találékonynak bizonyult, mégis Kato még nem töltötte be a 20. életévét. A pislákoló lángok narancsszínű ragyogásában Kato arca simának és makulátlannak tűnt, ellentétben Makró ráncaival és sepphelyeivel. A rangidős centúrió atyai szeretettel nézett a bajtársára, majd belekortyolt a sörébe, és körbe pillantott a nagy csarnokon. Az atrebát nemesek aggodalma szinte kézzel foghatóvá vált. Jól megkülönböztethető csoportokra szakadva tolongtak a homályos teremben. Lehet, hogy a fiúnak igaza van, gondolta Makró. Az eddigieknél valami sokkal rosszabb készülődik.
Ébresztő! Na gyerünk, Centurió! Ébredj fel!
Tessék, mi történt?
Marogta Kátó nyugtalanul, miközben egy kéz durván megrázta a vállát. A szemei kinyíltak, és azonnal felegyenesedett ültében. Quintillus hajolt fölé, Makro a tribunus mellett tácsorgott, zavaros tekintettel ám szálfa egyenesen. A parázstartóban már kialudt a tűz, így csak a zsarátnak vörös izzása világította meg a gyékényekkel borított padlón alvó alakokat.
Ébren vagy, Kátó? Kérdezte Quintillus.
Igen, uram, igen. Kátó megdörzsölte a szemeit. Mennyit aludtam?
Lassan hajnalodik.
Hajnalodik? Kátó azonnal teljesen felébredt, és dühös volt magára. Makro látta, hogy a barátja a szemöldökét ráncolja, és elmosolyodott. Quintillus kihúzta magát, és megdörzsölte borostásállát.
Beszélnünk kell. Gyertek velem.
A tribunus megfordult, a király háló helyének ajtajához sétált, Makro és Kátó pedig utána siettek. Az uralkodó testőrei utat nyitottak nekik, beengedve őket a szobába, és abban a pillanatban, amikor az ajtó becsukódott Kátó mögött, azonnal zárták a soraikat. Oda bent egy maréknyi ember nézte az ágyon heverő Verikát. Az uralkodó mozdulatlanul feküdt, csupán a mellkasa emelkedett fel és süllyedt alá egyenletes ritmusban, ahogy reszelős elélegzett.
Valami változás? Kérdezte Quintillus.
Az ágy melletti széken ülő orvos megrázta a fejét.
Továbbra sem tért magához, uram.
Tudasd velünk, ha valami változás történik, akár javul, akár rosszabbodik az állapota. Értetted?
Igen, uram.
Quintillus intett a két centúriónak, hogy kövessék, majd bevezette őket a király magánfogadó termébe, mely a jókora asztaltól, néhány pattól és Verika faragott trónusától eltekintve üres volt.
Üljetek le,
parancsolta a tribunus, miközben maga a tétovázás legkisebb jele nélkül letelepedett a trónszékre. Makro gyors pillantást váltott Kátóval, és felvonta a szemöldökét. Quintillus előrehajolt, és a könyökére támaszkodva az ajkához érintette az ujjai hegyét.
Úgy tűnik, sikerült meggyőznem a tanácsot, hogy Tinkomiust nevezzék ki Verika új trónörökösének.
E persze, mindannyian reméljük, hogy Verika életben marad,
jegyezte meg Makro. Továbbra is fenntartásai voltak Tinkomiusszal szemben.
Ezt mondanunk sem kell, valintott a tribunus. Ő a legjobb biztosítékunk, hogy Róma és az atrebátok között fennmarad a béke.
Tinkomiusszal is elégedettek leszünk majd, uram, mondta Kátó.
Remélem.
Quintillus egymáshoz szorította a tenyereit.
Amennyiben mégis bekövetkezik a legrosszabb, vagyis Verika meghal, gyorsan kell cselekednünk. Ha valaki szembeszáll az új uralkodóval, azt le kell fognunk, és bebörtönöznünk a helyőrségben, amíg Tinkomius megszilárdítja a hatalmát.
Tehát, úgy véled, uram, Artax nem egyedül cselekedett? Kérdezte Kátó.
Nem tudom biztosan. Sosem feltételeztem róla, hogy áruló lehet.
Valóban? Hökkent meg Kátó. Miért nem, uram?
Mert állítólag Plautius tábornok ügynöke volt. Azt hiszem, a tábornok nem fog örülni, amikor megtudja, hogy Artax ilyen rossz befektetésnek bizonyult.
Artax, mint kém? Képett el Makro. Bosszantó alak volt, de szerintem elég egyenesnek tűnt.
Úgy látszik, nem volt az Centurio. Egyébként nem kém volt, hanem kettős ügynök, javította ki Quintillus. Vagy legalábbis azzá vált.
Talán egyszerűen csak a fejébe szállt, hogy Verika őt nevezte ki trónörökösnek, és egyedül cselekedett.
Lehetséges, uram, vonta meg a vállát Kátó.
Akárhogy történt is, én sohasem bíztam benne, de azt hiszem, nem ő volt az egyetlen a helyiek közül, aki aggodalomra adott okot. Most, hogy Verika eltűnt a színről, úgy vélem, nagyobb bajokra számíthatunk, különösen akkor, ha a Tinkomius nevezi ki trónörökösnek. Rengetegen vannak, akik túl fiatalnak és tapasztalatlannak tartják a feladatra. Emellett akadnak olyanok is, akik jobb szeretnék saját magukat látni a trónon.
Hát némelyikük bizonyára ellenezni fogja a tanács döntését, ismerte el Quintillus.
Ha Verika meghal, páran talán még fegyvert is ragadnak az új király ellen. De a korszaitok elbánnak velük.
A tribunus ajka mosolyra húzódott.
A ti farkasaitok és vadkanyaitok.
Kátó tudomás sem vett a gúnyolódásról, mivel túlságosan is aggasztotta a tribunus parancsaiban rejlő burkolt célzás. Rossz előérzete támadt, amitől megborzongott a fejbőre és a tarkója.
Lehet, hogy ezt sokan rossz néven veszik majd, uram. Te is láttad, mi történik odakint a nagycsarnokban, A törzs már most kezd darabokra szakadni. Nem hagyhatjuk, hogy a helyzet súlyosbodjon.
Ne légy már ilyen drámai, centurió. A katonáidnak te parancsolsz. Azt teszik, amit mondasz nekik. Vagy talán attól félsz, nem tudod kézben tartani őket?
Ez egy igazi férfi feladata, te azonban alig vagy több fiatal fiúnál.
Ahogy az nyilvánvalóan is látszik.
Mi a helyzet veled, Makro?
Az embereid engedelmeskedni fognak neked?
Engedelmeskedni fognak, uram, ha jót akarnak maguknak.
Hát ez a beszéd, bolintott a tribunus elégedetten. Örömmel látom, hogy legalább egy olyan tiszt akad, akire számíthatok.
Cato Quintilius nézte és próbálta visszafojtani a haragját. Azon tűnődött, hogy a tribunus vajon próbára akarja-e tenni, vagy egyszerűen csak sértegeti. Végül eltökélte, hogy megőrzi a nyugalmát. Épp olyan higgadtan viselte a becsületét ért támadást, mint ahogy az emberi előtt is próbált nyugodt maradni, amikor szembenéztek az ellenséggel.
Számíthatsz rám és a korszomra, uram!
A tribunus az ifjú centúrióra szegezte a tekintetét.
Remélem is, Cato, remélem is. De mindez egyelőre csak feltételezés. Verik, amíg életben van, és amíg él, addig gondoskodnunk kell arról, hogy Róma és az atrebátok kapcsolata ugyanolyan maradjon, mint amilyen eddig volt.
Igen, uram, bolintott Cato. Valamint gondoskodnunk kell arról is, hogy az atrebátok között fennmaradjon a béke.
Quintilius tribunus elmosolyodott.
Hát ezt mondanunk sem kell, centúrió.
A nyomorult,
marmogta Cato, miközben Makroval a helyőrség felé sétáltak. A felkelő nap még a sáros utcát szegélyező kunyhok tetői alatt járt. A levegő hideg és nyírkos volt, a korai fényben Cato észrevette, milyen mocskos is valójában. Sóvárgott azután, hogy alaposan megmosakodhasson és kimoshassa a tunikáját. Ám a tribunus megvető szavai árnyékként nehezettek rá. Tudta, hogy ettől nehezebb lesz megszabadulni, mint a kosztól.
De légy már ilyen, nevetett Makro. Úgy nyafogsz akár egy elhagyott mennyasszony.
Te is hallottad, mit mondott. Ez egy igazi férfi feladata, utánozta Cato a tribunust.
A kurafi.
Mutathatnék neki egyet mást.
Persze,
mondta Makro megnyugtatónak szánt hangon, és felemelte a kezeit, amint Cato lesújtó pillantást vetett rá.
Sajnálom, nem így kellett volna mondanom. Akárhogy is, nézd inkább a dolog jó oldalát.
Van jó oldala.
Makro tudomást sem vett a keserű megjegyzésről.
Verika egyelőre még velünk van, és ha meghal, akad valaki, aki átveszi a helyét. Lehet, hogy nem tartom Tinkomiuszt a legjobb választásnak, de ő legalább nem áruló, mint Artax. A dolgok lehetnének sokkal rosszabbak is.
Ami azt jelenti, hogy azok lesznek.
Ez már túl sok volt a rangidős centuriónak. Bármennyire is kedvelte Cato-t, a fiú állandó borulátása nyomasztotta és bosszantotta az általában vidám Makrót. A fiatalember elé lépett, elállva az útját.
Abba hagynád végre ezt a búskoborságot?
Dörrent rá.
Kezd nagyon elegem lenni belőle.
Cato a felettese szemébe nézett.
Sajnálom, uram, biztosan nagyon zavaró lehet.
Az idősebb férfi megfeszült, és kezei ökölbe szorultak. Csábította a gondolat, hogy egy kis értelmet verjen Cato fejébe, és szerette volna kirángatni a fiút ebből a csügget hangulatból. Aztán elazította és csípőre tette a kezét, majd megfontoltan beszélni kezdett.
Tudod, ezen tűnődöm, hogy a tribunusnak talán igaza volt. Ha néhány kemény szó ennyire kihoz a sodrodból, lehet, hogy valóban nincs helyed a felnőttek között.
Mielőtt Cato ráeszmélhetett volna, mit tesz, az ökle felemelkedett és állon vágta Makrót. A rangidős centurió feje hátra bicsaklott, aztán eltántorodott Cato közeléből, de visszanyerte az egyensúlyát és megtapogatta az állát, felvont szemöldökkel szemlélve a tenyerét piszkító vért, ami feszakadt ajkából szivárgott. Hidegen csillogó szemekkel nézett Catóra.
Ezért megfizetsz.
Én sajnálom, Makro. Nem tudtam, mit csinálok. Nem akartam.
De azért jó érzés volt, he?
Mosolyodott el Makro halványan.
Tessék?
Jobban érzed magad?
Jobban? Nem. Szörnyen érzem magam. Jól vagy?
Remekül. Átkozottul fáj, de volt már rosszabb is. Arra a nyomorult tribunusra gondoltál, ugye?
Nos, igen, vallotta be Cato, és még mindig nagyon zavarban volt, amiért elvesztette a fejét. Köszönöm.
Makro csak legyintett.
Na gyerünk, menjünk vissza a helyőrségbe. Felejtsd el a tribunust, és ezt a nyavajás barbár törzset. Együnk valami tisztességes ételt.
Igen. Kátó még mindig ugyanott ácsorgott, ahol Macron megállította, és kissé aggódva bámult a felettese feje fölött a távolba.
Nyugodj meg, kuncogott Macron. Egyszer még visszaadom. Mi a baj?
Nézd, mutatott Kátó felkelő nap sugaraitól aranyló keleti égbolt felé. Macron arra felé fordult, az új nap hajnalának fényében távoli, halvány füst oszlopok látszottak.